Köszöntöm az aréna hallgatóit, a mikrofonnál a műsorvezető Klavai Richárd, vendégünk ma este Csepregi Nándor, a miniszterelnökség parlamenti államtitkára. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Hallgatóink ezt a beszélgetést a rádióban felvételről hallják. 2020-tól egy egészen más uniós ciklus kezdődik fejlesztési szempontból. Mennyivel lesz más 2020-tól? Van még két évünk addig, de nyilván most indul a felkészülés.
Egyrészt annak is örülni kell, hogy lesz fejlesztési ciklus, mert ez nem volt evidencia. 2014-5 fordulóján már volt egy vita, arra talán emlékeznek a rádió hallgatók is, hogy a nyugat-európai gazdag tagállamok elkezdték feszegetni azt a kérdést, hogy kell-e kohéziós politikát, kell-e fejlesztés politikát csinálni Kelet-Közép-Európában vagy sem. Ezt a vitát lezártuk, és ebben a magyar kormánynak azt gondolom elévülhetetlen értelmei vannak, hogy a fejlesztés politika 2020 után is megmarad. Ma megmerem azt fogalmazni, hogy nem lenne nyugat-európai gazdasági növekedés, ha nem lennének kelet-közép-európai beruházások, amelyek pörgetik ezt a növekedést. A kérdés már csak az, hogy hogyan lesz. Brüsszelben vagy Budapesten osztják ezeket a forrásokat, ez milyen eredménnyel fog, vagy milyen hatást eredményez majd a magyar vállalkozásokra nézve, meg mire lehet felhasználni ezeket a pénzeket. Már ezekről a tartalmi kérdésekről vitázunk.
Most mi az, amire költünk? Ugye nagyon sok vita volt az uniós források felhasználása, gyakorlatilag az elmúlt 25 évben, amióta vannak kohéziós források. Most mire költjük a legtöbbet?
Azt gondolom, vállalkozás fejlesztésre, a magyar gazdaságra költjük a legtöbbet, szemben a 13 előtti időszakkal, amikor a 2007-13 között az állam elköltötte magára a pénzek közel 85%-át, ma ez 40% a teljes arányhoz képest, és ma a vállalkozások viszik el ennek a pénznek a 60%-át, illetve hogyha majd beszélünk és adott esetben a közbeszerzésekről, akkor ott is nagyon szépen látszik a tendencia, mennyivel több beruházóban tudnak a magyarországi kis- és középvállalkozások részt venni. Ez egy kormányzati cél volt, nem keveset vitatott, de szerintem sikeres.
Mennyire címkézetek ezek a pénzek? Mennyire függ tőlünk, hogy mire fordítjuk az uniós fejlesztési forrásokat? Mekkora mozgástere nekünk, ugyanúgy, mint az összes többi tagállamnak?
Minden tagállammal egy teljesen önálló megállapodást kötött az Európai Bizottság. Mi sikerült azt kilobizzuk, hogy a magyar gazdasági célokhoz leginkább alkalmazkodó fejlesztéseket finanszírozzunk. Ez mit jelentett? Meg kellett határozni azokat az iparágakat, amelyektől azt gondoljuk, hogy a magyar gazdaság hosszú távon tudja ezt a legalább 3,5% feletti növekedést hozni. A gépipari hagyományokra támaszkodva az autóipar ez egy ilyen történet volt. Azt szerettük volna, hogyha ne csak egy tucatnyi cég tudna beszállítani akár a Magyarországon lévő 4 nagy gyárnak és külföldi gyáratnak is, hanem több is. Ma már több tucat első vonalbeli beszállítóval beszélünk. Beszélünk a magyar szolgáltatói szektor megerősítéséről. Nézd, egy 10 milliós piac a saját erőforrásaért támaszkodva hosszú távon nem tud növekedni. Akkor tud növekedni, hogyha regionálisan is ki tudnak lépni ezek a szereplők a piacra, és versenyképes ajánlatokat tudnak tenni szlovák, román vállalkozásokkal szemben. Ez többek között az építőiparban sikerült. És vannak olyan ágazatok, ahol azt gondolom a magyar szereplők teljesen magabiztosan rúghatnak labdába, gyógyszeripar és informatika, ahol a világpiacon is szereplők lehetünk. Ezt a három szintet kellett jól belőni, és ehhez kellett a támogatáspolitikai eszközöket, illetve a szabályozói eszközöket formálni. Az a kérdés merült fel 10-ben és 2014-ben is, hogy a gazdaság szabályozás eszközén keresztül a kormány hogyan tudja versenyképesíteni a gazdasági szereplőket, ők hogyan tudnak több bevételt termelni, és többet visszaadni az állami közös elosztó rendszerekben, ami pedig az állami szolgáltatások minőségében nyilvánul meg.
Hogy látja, sikerül lépni a magyarországi KKV-szektor megerősítése érdekében? Ugye ez egy visszatérő kérdés, a foglalkoztatásnak a jelentős része ez ott zajlik, viszont folyamatosan tőkehiányok küzdenek, nagyon nehezen tudnak megerősödni. Jutott-e erre pénz, uniós pénz?
Egyrészt zárni kellett azt az ollót, ami valóban a vállalkozások foglalkoztatási kapacitása és a vállalkozások GDP-hez való hozzájárulása között megvan a kicsik szempontjából. Ez sikerült elérni, és amit ön is mondott, nagyon sokáig azt hittük, hogy Magyarországon hitelezési válság van. És amikor 2010 után elkezdett beindulni a magyar gazdaság, és lényegében a hitelezési volumen a bankoknál leképződött, akkor meg azt tapasztaltuk, hogy a hitelfelvételnek az akadálya az a tőkehiány. Tehát ami Nyugat-Európában a kommunizmus nem létéből fakadóan megvan, adott esetben több generációra visszanyúló magánvagyonok, amik tőkét képeztek fel, az Kelet-Közép-Európában hiányzik, és ameddig a tőke nem pótolható a vállalkozások számára, addig a hitelfelvételük képességük és így a gazdasági növekedésük is akadályokba ütközik, ezért a magyar vállalkozások versenyjogi szabályok közötti feltőkésítése az egy olyan cél volt, amit szerintem részben már sikerült teljesíteni, de itt még kétségtelenül vannak elvégzendő házi feladatok.
Lehet erre költeni? Tehát lesz erre pénz, és megengedi ezt a Brüsszel kötött szerződésünk, az uniós támogatásra vonatkozó szerződésünk?
Mi a tőke egy vállalkozás életében? Azok az eszközök, amivel ő jobb minőségen tud olcsóban előállítani termékeket. Az összes olyan fejlesztés politikai eszköz, ami az elmúlt időszakban aktivizálódott, ezek pont ezt a célt szolgálják. Hogyan tudjuk a gyártó kapacitását a magyar vállalkozásoknak felhúzni? Hogyha hatékonyabban tudnak gyártani, és adott esetben még nem is értékesítenek többet, a különbözet, ami náluk megmarad, az tőkeképző erővel bír. És az, hogy milyen kamatkörnyezetet találnak az országban, az, hogy milyen fejlesztés politikai lehetőségük van, és milyen munkákon tudnak akár a piacnak, akár az államnak dolgozni, ezek mind-mind olyan tényezők, amik a nap végén a tőkehelyzetet stabilizálják. De kétségtelenül ma még mindig van egy jelentős különbség a gazdagabb nyugat-európai és a szegényebb kelet-közép-európai országok vállalkozásai között, de már legalább kanyaron belül vagyunk, tehát látjuk a hátát a nyugat-európai vállalkozásoknak. 2010-ben más volt a helyzet.
Mennyire költünk ugyanabban a struktúrában, mint mondjuk a többi visegrádi ország, ha már említette a régiót?
Máshogy, abszolút máshogy. Például a lengyelek 2014-ig a gyorsforgalmi úthálózatra szinte semmit nem költöttek, és ők alapvetően vállalkozásfejlesztési központtal futottak. Mi pont fordítva 2014-15-ig nagyon jelentős infrafejlesztéseket finanszíroztunk, többek között EU-s forrásokból. Ma már az uniós pénzeknek a jelentős részét arra fordítjuk, hogy a magyar vállalkozások közvetlen támogatásokat kapjanak, és a fennmaradó részét az uniós pénzeknek, illetve jelentős hazai forrásmennyiséget fordítunk infrafejlesztésre. Egyrészt a Modern Városok program keretében elvisszük az összes megyei jogú városhoz, minden 23-hoz, vagy az autópályát, vagy a gyorsforgalmi hálózatot, és kivezetjük határmetszés pontig az autópályákat. Ez egy olyan versenyelőnye Magyarországnak a régióban, hogy mindenképpen meg kell tartania. Mi 2010-ben 10 beruházásból 9-et uniós forrásokból finanszíroztunk, ma már ez a szám növekvő beruházási összvolumen mellett nagyjából 4-6-hoz.
Ugye azt mondta, hogy sok minden átalakult, például az állami, a projekteknek az értékelési rendszere, és erre egyrészt volt egy brüsszeli, vagy volt egy uniós elvárás. Mennyiben váltotta be az hozzáfűzött reményeket, illetve változhat-e még ez a rendszer?
A pályázati értékelői rendszer átalakítása az alapvetően a korrupció elleni harcnak volt az egyik, azt gondolom, zászlós hajója, mert az volt a tapasztalat, és ezt a piacon szereplő cégek számtalan formában igazolták vissza, hogy volt egy kijárói kör. 2006-7-ben azok az állami alkalmazottak, akik még az államot képviselték a Brüsszellel akkor aktuális tárgyalásokban az előző fejlesztési időszakra, ahogy aláírták ezeket a megállapodásokat, kimentek a piacra, és kívülről pályázatíró, projektmenedzser és pályázatértékelői vonalon vámolták meg ugyanazt a rendszert. A 2007-13 között felhasználható 8200 milliárd forintból legalább 1500-2000 milliárd forintot vittek el ilyen típusú szoft szolgáltatásokon. Azt gondoltuk, hogy egyrészt garantálni kell azt, hogy az állam, a közpénzeket kezelő állam és a közpénzeket felhasználó vállalkozói kör közé nem ékelődnek ilyen közvetítői elemek. Ezt akkor lehet megoldani, hogyha pályázat értékelés megfelelő garanciák mellett állami szerepkörben történik, és valóban a beadott pályázat minőségi kritériumrendszer az egyedül olyan szempontrendszer, ami meghatározza azt, hogy ki nyerhet és ki nem nyerhet. Tehát ez a korrupció elleni harcnak azt gondolom egy meghatározó eleme volt, és beváltottál hozzáfűzött reményeket. Kétségtelen, hogyha valaki közpénzeket használ fel a saját magánberuházásához, annak az időigénye nagyobb annál, mint hogyha mondjuk magánforrásokra vagy piaci forrásokra alapoz egy beruházást, de itt azt kell mérlegelnie, hogy ez a többlet időigény, ez kifizetődik-e azáltal, hogy neki ezt a forrást lényegében egy állami dotáció keretében van lehetősége lehívni.
Gyorsabban lehet ma uniós forráshoz jutni, mint mondjuk 5-6 évvel ezelőtt?
Nézzük a számokat. 5-6 évvel ezelőtt, vagy nézzük meg a ciklusok összehasonlítását. A fejlesztési ciklus előző időszakban, ami 2007-ben még a szocialista kormányzathoz kötődött, 2 év alatt arra volt képes, hogy nagyjából egy 4,7-4,8 milliárd forintot fizessen ki hetente a vállalkozásoknak. Ma az átlagos kifizetési volumenünk 26 milliárd forint. ez a szám magáért beszél.
Ugye van arról szó, ez egy kormányzati szándék volt, hogy ugye a 2020-as cél, tehát a mostani ciklusnak az összes uniós támogatási forrását 18 cég, ugye 18 közepéig szeretné a kormány kijutatni a vállalkozásoknak.
Szeretnénk lekötni a forrásokat, ami azt jelenti, hogy a 12 ezer milliárd forint, ebben benne vannak a normatív támogatások és a pályázatosak is, már megcímkézve tudni fogjuk 2018 tavaszán, hogy melyik vállalkozás melyik fejlesztését finanszírozza, és ennek a fejlesztésnek 2020-ig kell befejeződnie, és időarányosan akkor majd a regnáló kormányzatnak kifizetni ezt a vállalkozás számára.
Időben ez bele fog férni? Tehát 2018-ban ez a munka elvégezhető? Vagy a határidőig elvégezhető?
Nagyjából most a teljes keretnek a 84-5%-án állunk. Idén év közepére vállaltuk azt, hogy minden pályázatot meghirdetünk. Ezt a miniszterelnökség négy tárcával együttműködve 2017 tavaszáig produkálta, és én biztos vagyok benne, hogy a túlvállalásokkal együtt, mert itt is jelentős költségvetési plusz pénzeket tesz bele a kormány a fejlesztés politikában, 2018 tavaszáig befejeztük ezt a munkát. Erről van egy nagy politikai vita, ami arról szól, hogy helyes-e az, hogyha egy kormányzat gyorsabban juttatja ki ezeket a pénzeket. Mi meg azt mondjuk, hogy a magyar kormánynak az a dolga, hogy ne konzerválja a különbséget mondjuk az osztrák és magyar vállalkozások között, hanem megpróbálja ezt a távot csökkenteni. Ezt csak akkor tudja megtenni, hogyha a magyar vállalkozások a régió vállalkozásaihoz képest a saját országukban, a saját kormányuktól hamarabb jutnak hozzá ezekhez a fejlesztési forrásokhoz. Én ezt garantálni merem, hogy ezt a munkát ebben a kormányzati ciklusban be fogjuk fejezni.
Igen, nem csak akkor, ha 2018 mondjuk tavaszáig megszületnek a döntések, ugye azt mondta, hogy a kifizetések ugye 2020-ig tartatnak, akkor mi lesz azokkal a vállalkozásokkal, akik mondjuk 2019 elején szeretnének pályázni, akkor érnek egy olyan stádiumba, nem lesz módjuk pályázni, nincs uniós forrás, nem marad nekik?
Az előzőben azt mondtam, hogy jelentősen megváltozott a teljes fejlesztési forrás mennyiségen belül az uniós és a hazai forrásoknak a részaránya. Még 2010-ben csak uniós fejlesztési források voltak, úgy most évről évre egyre több és több a hazai fejlesztési forrás. Akkor is lesz pénz, amit a hazai költségvetés tud finanszírozni. Ma nagyjából 10 beruházásból 5,5 az, amiben részben vannak uniós források. 2010-ben 9,8 volt ez az arány. Ezt az arányt kell tovább csökkenteni beruházási volumen növekedés mellett. Lesz pénz, de az hazai forrás lesz. És a 2018-ban pályázni akaró vagy beruházni akaró vállalkozások is tudnak az államhoz fordulni. A kassa végén nem Brüsszel, hanem Budapest áll.
De nyilván ez egy egészen más struktúra lesz.
Azt gondolom, hogy sok tekintetben piacbarátabb tud lenni, mint a közös uniós rezsimnek megfelelő szabályozás.
Ennek az új struktúrának a körvonalai látszanak már?
A 2018-ban felálló kormányzatnak kell ezt meghatározni. Azt látom, és az látszik a gazdasági növekedés adataiból is, hogy ennek a forrás oldalra az a rendelkezésre fog állni.
Egyébként a kifizetések ugye azok ütemesek lesznek ugye 2020-ig. Ugye azt mondta, hogy a döntések születnek meg tavaszig, és 2020-ig lesznek a kifizetések.
Igen, nagyjából a beruházások erőre haladtával párhuzamosan zajlik ez a munka.
Ha figyelembe veszük azt, hogy nagyon sok közgazdás szerint a mostani GDP növekedésben jelentős szerepe van az uniós források kifizetésének, akkor nem tartanak attól, hogy 2018 után itt lehet egy jelentős visszaesés?
Nézze, a jelentős közgazdászok jelentős része 2010-ben azt mondta, meg 2011-ben a növekedésre, hogy ezek egyszerű intézkedések. Azóta eltelt 7 év, és évről évre mindig tudjuk ezt a növekedési ütemet tartani. Illetve visszautalnék a 2016-os évre, amikor az előző fejlesztési ciklusból már nem, az jelenlegiből pedig még nem jöttek a kifizetések. Akkor is volt egy 2,5% feletti gazdasági növekedés, ami azt igazolja, hogy a magyar gazdaság már önállóan is képes növekedésre. Ahhoz, hogy ezt a növekedési szintet fenn lehessen tartani, ahhoz további beruházásokra van szükség, de mi azt gondoljuk, és azt gondolom ezt okkal gondolhatjuk, vagy remélhetjük, hogy most olyan beruházásokat finanszírozunk az előző időszakhoz képest, amelyek valóban társadalmi értéket termelnek, tehát növelik a magyar állam mozgásterét a fejlesztés politikában, növelik azt a pénzügyi lehetőséget, amit újabb és újabb fejlesztésekre át fogunk tudni fordítani. Tehát én nem gondolom, hogy beszakadna a növekedés abból fakadóan, hogy a munkának ezt a részét befejezzük. Sőt, szerintem tud növekedni is, hiszen egy teljesen más helyzetben lesz a magyar gazdaság. Nagyobb kapacitások lesznek a magyar gazdaságban, mint amik a környébeli országokban vannak, ahol ezt a munkát erodázzák, ráadásul kockáztatják az uniós források lehívását, mert a Brexit tárgyalások során sok mindenről lehet hallani a bizottságot, de hétről hétre újabb és újabb információk vannak, hogy akkor most mi, hogyan lesz kifizetve a britek 2022-ig esedékes befizetéseiből. Pénzt csak attól a tagállamtól tudnak elvenni, aki nem használta fel.
Nyilván, ez így van. De hát ugye azt mondta, hogy kifizetések 2020-ig tartanak, tehát akkor elméletileg 2018 után is lesz egy olyan rész Magyarország költségvetésében és Magyarország uniós keretében is, amit nem fogunk tudni felhasználni.
Ekkor már lekötött forrásokról beszélünk, és
azt már nem lehet elvenni?
És nem lehet elvenni, másrészt pedig a magyar kormány a jelenlegi stabil költségvetési helyzetből fakadóan egy több száz közel 1000 milliárd forintos nagyságrendben tud megelőlegezni forrásokat. Ma a magyar állam több előleget fizet a magyar vállalkozásoknak a fejlesztés politika területén, mint amit más uniós tagállamok a saját vállalkozásaiknak kifizetnek. A magyar állam legalább egy 20%-kal több előleget fizet a magyar vállalkozásoknak, mint amit a környékbeli országok kormányai megtesznek a saját vállalkozásuk irányába.
Ugye beszéltünk a gazdasági növekedésről, és említettük már a KKV-kat, hogy azt mondta, hogy a közbeszerzések területe például egy olyan terület, ahol lehet erősíteni a KKV-kat. Lehet? Ez látszik?
Nézd, a közbeszerzések területén mi a legfontosabb szempont? Egyrészt az, hogy a mindenkori magyar állam a legjobb árérték arányon vásároljon. Ehhez változtatni kellett a közbeszerzési törvényben. Nem biztos, hogy egy beruházás ajánlati ára, az ténylegesen meghatározza a beruházás költségét, hiszen azt a beruházást meg kell építeni, utána pedig működtetni kell. És a működtetés tekintetében már láttunk elhajlásokat. Ha 4-es metróra visszagondolok, azt gondolom Magyarország modernkori történetének legnagyobb korrupciós ügye is egyben. Honnan indult 2003-ban? Azt mondták, hogy 170 milliárdba fog kerülni a metróberuházás. Mi lett ennek a vége? A legolcsóbb kivitelezési szerződés mellett 4,52 lett a vége. Ebből mondja azt a bizottság 166 milliárd forintra, hogy ellopták. A közbeszerzések tekintetében 2010-ben 71%-a volt az ajánlattevőknek kis- és középvállalkozás, és a nyertes ajánlattevőknek, majd 84% ez az arány. 2010-hez képest pedig növekedett akár az összeg volumene, tehát összességében hány forintnyi közbeszerzés jelent meg, és nagyjából ez háromszorozódott 2010-hez képest. Ma már egyre több olyan kis- és középvállalkozó van Magyarországon, aki hozzá tud férni ezekhez a munkákhoz. Ráadásul, mivel megszüntettük a lánctartozásnak a rendszerét, tehát fővállalkozói számlát egyetlen ajánlatkérő sem fizethet ki addig, ameddig igazoltan az alvállalkozók nincsenek kifizetve, ezt a munkát sikerült részben stabilizálni. Ma már egészen mások a problémák, amik inkább mondjuk a kapacitásra vonatkoznak.
Ön szerint egyébként hogyan lehet majd azt mérni, hogy az uniós források elosztása, a közösségi rendszernek az átalakítása, a KKV-k megerősítése szempontjából ez mennyire volt eredményes? Tehát mi fog ez megmutatkozni ön szerint?
Az állami bevételek alakulásán, a gazdasági növekedésnek a számain, a foglalkoztatási volumenen, ez három olyan komplex mutató, ami szerintem ezt egyértelműen igazolja. Ha elkezd összezáródni, és erre a statisztikai hivatalra kell majd támaszkodni adatok tekintetében, a KKV szektor foglalkoztatási volumenéhez hasonlóan kezd nőni a GDP-hez való hozzájárulás mértéke, akkor azt igazolja vissza, hogy ez a fejlesztés politika hatékony volt. 2010-ben az volt a kérdés, hogy van-e egyáltalán növekedés. Ma az a kérdés, hogy ez a növekedés tud-e stabilan ennyi maradni, és meg tudjuk-e oldani azokat a kérdéseket, amelyek ma felmerülnek többek között a kapacitási hiányból fakadóan. Ez egy sokkal jobb vita. Azt gondolom 2010-ben politikai, világnézeti meggyőződéstől függetlenül bármelyikünk aláírta volna, hogy azt mondjuk, hogy 7 év kormányzás után nem az a kérdés, hogy a 12%-os munkanélküliséggel mit kezdünk, hanem hogy hogyan kezeljük a 4% alatti munkanélküliségnek az új kihívásait.
Hogyan?
Hát többek között úgy, hogyha megnézzük egy magyar két dologról kicsit távolabbról kezdnék. Egyrészt a szakképzési rendszer az egyik válaszom, a másik pedig a munkaszervezésnek a kérdése. A szakképzési rendszerben igenis tudomásul kellett azt venni, hogy egy olyan rendszerre van szükség, ahol nem egy elméleti 2-3 éven keresztül zajló képzést követő egy gyakorlati képzési struktúra, hanem azok a hallgatók, akik részt vesznek a szakképzésben, egyrészt anyagi megbecsülésükben már életperspektívában sem járnak, vagy nem járhatnak rosszabbul, mint azok a társaik, akik mondjuk az elméleti tudás irányába, a felsőoktatásba integrálódnak. Már akkor, amikor a szakképzésben részt vesznek, már akkor azon a helyen tudnak dolgozni, az adott esetben keresni, ahol később évben dolgozni fognak. Másrészt munkaszervezés kérdésében építőipari vállalkozásokkal vagy vállalkozókkal beszélgetve, ma az egy egységnyi munkaidőre eső építőipari termelési volumen az alacsonyabb Kelet-Közép-Európa minden országában, mint mondjuk Nyugat-Európában.
A harmada, ugye ezt
nagyjából. Ezt a kérdést kell megoldani. Ehhez mi kell? Ehhez kell egyrészt egy nagyon komoly technológiai fejlesztés, ami a fejlesztés politikai eszközrendszeren keresztül finanszírozott, és a technológiai fejlesztéssel együtt a meglévő munkaerőkapacitásnak a felfejlesztése, tehát ez a lifetime learning bevezetése szinte minden egyes területen. Itt komoly eredmények vannak, de kétségtelenül a szakképzési rendszer átalakítása, a duális képzési rendszer behozása és a kamara által kiküzdött eredmények ebben azt gondolom elérhetetlenek. Ezt a munkát kell folytatni, és fel kell tudni vállalni azokat a politikai küzdelmeket, amelyek szerintem álszentek ebben a tekintetben, mert a kritikusok egyszerre mondják azt, hogy a szakképesítéssel rendelkező munkaerőnek a megbecsülése anyagi és erkölcsi értelemben egyaránt fontos, mert a másik oldalon elmondják azt, hogy aki szakképzésben vesz részt, az mit veszít ahhoz képest, aki mondjuk az elméleti tudományok területén szeretné kiművelni saját magát. Ezt a vitát szerintem azt számok mentén kell lefolytatni, és mindenkinek meg kell adni a lehetőséget, hogy eldönthesse, hogy milyen életpályát akar magának felvázolni. Párbeszédre van szükség, ez szerintem egy fontos alapja ennek a vitának.
A szakképzésről még fogunk beszélni, de egy picit maradva a technológiának, ugye itt valóban a magyar munkaerőnek a hatékonyság az tényleg elmarad a nyugat-európaitól, mint általában a visegrádi országokban. Egy picit visszaugrva az uniós forrásokra, van arra például pénz, lehet arra pályázni, hogy én kifejezetten technológiát szeretnék fejleszteni?
Természetesen igen, azt a szempontrendszert kell tudnia igazolnia annak, aki ilyen pályázatot nyújt be, hogy az államnak megéri abba a beruházásba betenni ezt a pénzt, mert nagyobb volumenen fog termelni, vagy többet fog, vagy kevesebb hulladékkal fog termelni, és ezáltal a közhöz való hozzájárulása mondjuk a növekvő volumenből fakadóan, az magasabb, tehát visszatéríti az államnak ezt a beruházást. Itt van egy nagy vita arról, amit úgy írhatunk le, hogy a visszatérítendő, vagy a vissza nem térítendő források irányába mozdulunk el. És mindig fel kell tenni a kérdést az állam, mint finanszírozó oldaláról, hogy nekem azt a beruházást éri meg finanszírozni közpénzekből, ami legalább a beruházási összeget vissza tudja termelni. Kétségtelenül van egy nagyon jelentős különbség a nyugat-európai és a kelet-közép-európai cégek felszereltségében, volumenében, és ma versenyképesség címszaván azt kérik számon Brüsszelből Kelet-Közép-Európán, amit a német és a francia gazdaságpolitikának elfogadtak, hogy ott volt egy protekcionista gazdaságpolitika, ami figyelembe vette az európai uniós értékeket, de azt mondta, hogy akkor tud az európai közösség erősödéséhez hozzájárulni, és a saját gazdasági szereplőit megerősítheti. Ma nem történik más Kelet-Közép-Európában. Nekünk az a természetes, hogy nekünk a magyar gazdasági érdekeket így előtérbe kell tolni, és meg kell adni ugyanazt a löketet a hazai vállalkozásoknak, amit megkaptak a német és a francia vállalkozások teljesen helyesen a saját államaitól.
Csepregi Nándor, a miniszterelnökség parlamenti államtitkára, az Aréna ma esti vendége. Hallgatóink ezt a beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Rövidesen innent folytatjuk. Tartsanak velünk továbbra is.